testvéreim, amikor az első keresztények visszatekintettek az Új Testamentumra, így beszéltek róla, hogy a törvény és a próféták. Ez a zsidó kánonra utalt, és valóban a kánonnak ilyen volt a beosztása Jézus korára, már kialakult az Új Testamentumi kánon. De három része volt ennek a kánonnak, a törvény, a próféták és az írások. Héberül így mondják a Tóra, a Növín, a próféták, és a Ketúvín, az írások. A mai napig ez a héber kánonnak a beosztása, de nagyon érdekes, hogy ezen belül mik hova tartoznak. A Tóra címen a Mózes öt könyvét tisztelik a zsidók. A próféták sorában különbséget tesznek a régebbi és a újabb próféták között, és a korábbi és a későbbi próféták között, és érdekes módon hallgassuk, csak a korábbi próféták gyűjteményébe sorolják Józsué könyvét, a Bírák könyvét, Sámuel két könyvét és a Királyok két könyvét. Ezt ők prófétai irodalomnak tekintették, és utána jönnek a későbbi próféták és a Jászkor sorba, úgy, hogy a Bibliánkban is vannak, Malakiás is. És ezután következik a Ketúvim, az írások, amelyekben a következő ószövetségi könyvek tartoznak, a Zsoltárok, Jób könyve, a Példabeszédek könyve, az Énekek éneke, Rút könyve, Jeremiás síralmai, a Prédikátor könyve, Eszter könyve, Dániel könyve, Esdrás, Nehemiás könyve és a Krónikák könyve ilyen sorrendben. Vannak tehát az írások a harmadik csoportban. Na most ez a hármas csoportosítás, ez tekintélyileg is így van. Abszolút tekintélye volt a Tórának, Mózes könyveinek. Relatív tekintélye volt már a prófétáknak, és a legkisebb tekintélye volt a Ketúvimnak, az írásoknak. Ezeket nem is használták rendszeresen az Isten tiszteleteken. Ezeket szabad volt olvasni, építő, kedves, hasznos irodalom, de ezt már alig-alig tekintették isteni kinyilatkoztatásnak. Abszolút tekintélye volt viszont a Mózes öt könyvének, amit görögül Pentateukusnak szoktak mondani, Penta, az ötös, Teukus az a szöveg, öt nagy szöveg, az öt nagy könyv. De még ezen belül is, mondva ezt általában, azt mondják, hogy Tóra a zsidónak, akkor a Mózes öt könyvére gondol. De ezen a nagy egészen belül van egy nagyon tekintélyes hányad, a Mózes öt könyvének szinte az egy harmada, amit szoros értelemben neveztetünk Tórának. Ez Mózes második könyvének a 19. fejezeténél kezdődik, egész második könyv, egész harmadik könyv, és a negyedik könyv 10. részének a 10. versénél fejeződik be. Tehát ez a leghatalmasabb gyűjtemény, mondottam azt, hogy gyűjtemények összessége a Biblia, Ószövetség is. Többször említettem már ezt a kifejezést, hogy gyöngyökből üzéreket alkottak, különálló és külön élő hagyományokat fölfűztek egy-egy tüzérbe, aztán ezeket a tüzéreket is még külön összegezték, összefűzték, és így jött létre például a Pentateus, a Mózes öt könyve. Volt egy tüzér, a Jakrista történelem, szemlélet és kijelentés gyűjtemény, hagyománygyűjtemény, aztán később a Erófista, még később a papi. Ezek érdekes módon ugyanazt a témát újra meg újra feldolgozzák, és itt csak úgy zárójelben mondom, hogy a zsidó nép az egész életét úgy tekintette, hogy keresi a létének az értelmét. És ezért újra meg újra neki fogott, hogy feldolgozza a történelmét. Mi az értelme, mi az üzenete, a jelentése, mi a logos, mi a dávár, az ige, az Ószövetségben. Tehát a jehovista iratot úgy kell tekinteni, hogy egy ősi, körülbelül 10. században írásba került. Gyűjtemény, egy nekifutás, hogy feldolgozzuk a történelmünket. Ugyanezt a jó 100 év múlva egy másik nekifutásba feldolgozták, ez lett az elókista irat, aztán még vagy 2-300 évvel később megint harmadszor is nekifutottak, és még egyszer feldolgozták, ez az egy papi írat, és aztán végül ezt a három nekifutást, és ezeket a gyöngyszemeket, amiket erre a három tüzére fölfűztek, ezeket egybe szerkesztették, és így jött létre a Pentateuch mostani szövege, a Mózes ötkönyve, és ezen belül így jött létre a Tóra gyűjtemény, amely tehát megint csak a törvénynek a különböző kisebb egységeit foglalja össze egy nagy egység, amit nagyon könnyű darabokra különíteni, mert elhatárolható, fölismerhető egységek vannak egy tüzérbe kötve. Na most, ha azt mondottam, hogy gyöngyszemek, akkor ha szabad a képet így továbbítani, a zsidó szemlélet szerint a sok ószövetségi gyöngyszem között, tehát a külön élő és külön álló hagyomány egységek között egy hatalmas gyémánt, egy kohizor gyémánt a sinai egyik élmény, a Tórának a gyűjteménye. Nagyon különbözik ez a többi hagyománytól, most a különbséget csak ebben a már ismert szembesítésben mutatom föl. Az egyéb hagyományok, mert nagyon gazdagok, és amit már tudjuk, hogy törzsenként külön-külön voltak hagyományok, amik aztán később egyre folytak, egyre mosoltak, egyre szerkesztődtek. A törzsenként voltak hagyományok, ezek a törzsi hagyományok általában a fáztól Istenről beszéltek. Nomád népek voltak, nomád törzsek, átérték a legeltetés, legelő változtatások során átérték az Isten életét, kegyelmét, segítségét. Pásztor népnek pásztor istene volt, és ezek a gyöngyszemek pásztor istenről beszéltek. A sinai hagyomány köteg, mert így kell mondani, a sinai hagyomány köteg egy másfajta istenről beszél, a trónoló Istenről, akinek megvan a székhelye, aki nem mozog, megvan a székhelye. És oda vetődtek a sinai hegy lábához törzsek, nem tudjuk egy törzs, több törzs, hány törzs, mert ezt is tudjuk már gondolom, elmondtam, hogy külön éltek ezek a törzsek, és csak nagy későn, a honfoglalás után szerveződtek egy kultikus egységbe, egy Jáve imádó egységbe, külön-külön jöttek, távolodtak, legeltették a nyájukat. Tehát ezek közül egy vagy több, nem tudjuk hány, oda vetődött, oda érkezett a sinai egy lábához, ott legeltették hosszabb ideig a nyájukat, és eközben érintkezésbe kerültek azzal a kultussal, ami már folyt a sínai hegyen, a Hóref hegyére is mondják. Folyt már a kultus, a zsidók odaérkezése, erre még nem is volt a zsidók, tehát az ő, a törzsek odaérkezése előtt már kiépített kultus volt, Jahve kultus volt már ott a hegyen. És történelmileg az igazság, így mondják a szakszudósok, az történt, hogy ezek a oda vetődött törzsek egy vagy több, ezek ennek a Jahve Istennek az igézete alá kerültek. Ezek elfogadták Istenüknek ezt a Jahve Isten, aztán tovább mentek, vitték magukkal, és csak amikor már a honfoglalás után megtörtént az a bizonyos sikermény országgyűlés, amelyiken szövetséget kötöttek, egy népé lettek, egy kultikus népé lettek, ott, hogy úgy mondjam, rátestálták a többiekre itt a Jahve imádatot. Történelmileg így alakult ki a Jahve kultus, és ott a Sinai hegynél jelenik meg a Tóra. Kellett ez a történelmi beágyazása ennek a témának, hogy el tudjuk helyezni. Tehát az a néhány törzs, amelyik ott a Jahve kultussal találkozott, az ott találkozott a Tórával, amit aztán vittek magukkal, és a későbbiekkel, a többiek is átvették ezt a Tórát, sőt, amit Kiki hozott a maga rendjéből, azt is alárendelték a Jahvénak, és végül kialakult az, hogy mindez, amit a törzsek hoztak a maguk nagy családi rendjéből, azt mind a Jahve rendelte el. Azért duzzadt ilyen hatalmasra a Tóra szövege a Pentateuchuson belül. Úgy képzeljük, hogy a nagy családoknak vagy törzseknek sajátos életrendjük volt. Szociális törvények, rendelkezések voltak, háborúra, békére, gyilkosságra, lopásra, meg voltak a törzsi rendelkezések, büntetések, jutalmazások. Most ezek maga a végén mind-mind beleömlöttek ebbe az egy nagy egységbe, és így alakult ki összegezve az ünnepzett Tóra, amelyben ismét mondom, nagyon könnyű külön választani a részeket. Egyetlen szemléltetést hozok a testvéreinek, Mózes 5. könyvének a 24. fejezetéből. Tehát itt azt igényeli ez a szöveg, hogy ott vannak a Sinai hegy lábánál, ma már törzsek legelkezik a nyájukat, Mózes fönn van a hegyen, és hozza a Tórát. És egyebek között ezt a Tórát hozza fönnről a Sinai ide. 5. Mózes 24. Ha learatod aratni valódat a mezőn, és ott felejtett egy kérét a mezőn, ne menj vissza törvenni, legyen az a jövedényé, árváid és özvegyéd. Így megáldja Istened az Úr kedved minden munkáját. Ha levered olajfát termését, utána már ne fedeged, maradjon az a jövedénynek, árvának, özvegynek. Ha leszületeled tőlől, de utána már ne böngészél, maradjon az a jövedénynek, árvának, özvegynek. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Hát ezt nehéz elképzelni, amikor alig vált a vizet, meg tüvet a legelőn a juhaiknak, akkor már arról kaptad rendelkezni, majd ha tüvetelnek, majd ha olajat isznek, majd hogyha. Nyilván ez egy antedatálása a később történt dolognak. Vagyis arról azt, hogy ott a Sinai hegynél kaptak Tórát, és azt nemzedékeken át, évszázadokon át alkalmazták, újra értelmezték, interpretálták. Hát ez, amit felolvastam, egy tipikus alkalmazás, amikor már benn voltak, amikor volt olajfa, volt szőlő, hogy azt hogy kell aztán kezelni. Az is a Tóra, de ezt nem úgy mondták, hogy később évszázadokkal, ez legalább 600 évvel később volt, és többet, több 600 évvel később volt. Nem azt mondják, hogy most a 600 év után így értjük, hanem ezt visszahelyezték a Sinai hegyhez, és Mózes szájába adták, és úgy vették, hogy ez közvetlenül Isten már ott a Sinai hegyen adta nekünk. Tehát itt kell érteni a Tórát, hogy egy felduzzadt hatalmas anyag, amelyikben ilyen rendelkezések vannak bőven. És pedig külön vannak ilyen szociális rendelkezések, azután vannak kultikus rendelkezések, Isten tiszteletre vonatkozóan, és vannak egyetemes emberi parancsolatok. Na most ezeknek a fűteményeknek a jellegzetes egyik darabja, mert hangsúlyozom, csak az egyik darabja, a 10 parancsolat. Mi úgy vettük a dolgot, hagyományos bibliaolvasásunk során, hogy Mózes fölment a hegyre, és ott megkapta a 2 kőtáblát, és rajta hozta a népnek a 10 parancsolatot. Érdemes visszatekinteni, egy kicsit legyen érvényszerű, hogy hogy írja le ezt a Mózes 2. könyve, 19. keresztül olvasunk. A 3. hónapban, ezek szerint a kivonulás után már a 3. hónapban odaérkeztek a Sinai hegyhez, leírás szerint, aztán még 40 évig hódáltak a pusztában. A 3. hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon, 3. hónap után, megérkeztek a Sinai pusztába. Refidimből fölkerekedve érkeztek meg a Sinai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyjel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyből, így szól Jákob házához és ezt küldett Izrael fiainak, tehát itt mint a már egész 12-től egy egységes névfornak. Látnátok, mit cselekedtem Egyiptomban, hogyan hordoztalak benneteket, csattárgyakon, hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, jó lehet ennyi az egész föld. Papok királyság a szent nép lettek. A 3. napon virradatkor mennydörgés, villámlás, sűrű felhőtámad a hegyen, és igen erős fűt zengés. Ekkor megrémült a nép, a táborban Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és felállította a hegy tövében. A Sinai egy egészen tűzbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Tüske úgy szállt föl, mint a kemence tüske, és az egész hegy nagyon rengett. A kürzengés egyre erősebben hangzott. Mózes beszél, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszáll tehát az Ura Sinai hegyre a hegy csúcsára, és fölhívta Mózes a hegy csúcsára, Mózes fölben. Az Úr is szólt Mózeshez, menj le, és nincs meg a népet, hogy ne törjön előre, azért, hogy lássa Urat, mert akkor sokan elesnek közül. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte, nem érhet fel a nép a Sinai hegyen, te intettél minket, hogy határt egy körül, és nagy szentnek az. Tehát ilyen módon kiszínekedett 700 után a Sinai hegyi Isten élmény. A maga ennek a leírásnak kétségtelenül történelmi esemény, egy Isten élményt kaptak ott a Sinai hegyen, és ennek az Isten élménynek igazából két eleme van. Az egyik az, hogy Isten szövetséget kötött egy választott egységgel néppel. Tehát a szövetség az egyik része a Sinai hegyi Isten élmény. A másik pedig az, hogy ebből a szövetségből következően Tórá is adott a népnek. Ez azért fontos esetleg, mert a 10 parancsot meg a többi törvény nem az emberiségnek szól, a választott népnek szól. Ez egy rendkívül fontos dolog. A 10 parancsot is azzal kezdődik, hogy emlékezünk rá, azért fejezetben, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ez pontosabban itt kellene mondani, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki tilos alatt. Tehát, és akkor jön a 10 parancsolat. Tehát nem mindenkinek szól, nem a UNESCO-nak vagy az UNO-nak szól a 10 parancsolat népszövetségnek, hogy senkinek, akit kihozott Egyiptomból, akár a mostani Egyiptomból, a bűnnek az Egyiptomából. Tehát akivel már cselekedett valamit az Isten, és ezáltal szövetségre lépett vele, annak szól a Tóra. Tehát szövetséget kötött. Na most ez már külön kis részlet, hogy a szövetségről mondják, hogy kétféle szövetség volt akkoriban. Az egyenrangúak közötti szövetség, például Jákob és Lábán annak idején szövetséget kötöttek egymással, ez egyenrangúak szövetséget. De volt ilyen, hogy oltalmazó szövetség, egy hatalmas király oltalmával vette egy követés névet, vagy nagy családot. Amikor is tehát szövetséget kötöttek, ebben volt elkötelezés, a hatalmas elkötelezte magát oltalmazásra, hűségre, a másik pedig elkötelezte magát engedelmességre. Most a Sinai hegyen ilyen szövetség, nem egyenrangú partnerek szövetségét, de nem ilyen oltalmazó szövetség, az Isten önmagát elkötelezte hűségre, oltalmazásra, védelemre, viszont megkívánta a néptől, hogy engedelmeskedjék annak, amit ő parancsol, a Tórának. Viszont tehát a Tórának a jelentőséget. Na most a, mondom, a köztudomás szerint, ami bibliaolvasatunk szerint, fölment a hegyre és hozta a 10 parancsolatot. Mondom, ebben valószínűleg nagyon sok történelmi igazság van, hogy ott a szövetség kötésnél Isten adott kijelentést az ő akaratáról, az ő törvényéről. Tehát ezek a fránya, biblia tudósok a 10 parancsolatot is nagyító alá tették, és megnézték, hogy hogy is tetszett közelebbről. És azt találták, hogy a 10 parancsolat már nagyon sok előzetes, gondos munkának, csitolásnak az eredménye. Tudik, a feladat az volt, hogy az Isten akaratát, rendjét, a Tórát lehetőleg tömören, a lényegre törően fogalmazzák meg, megfogalmazhatóan, megjegyezhetően. Tehát ezért kiszolták, rövidítették, válogatták, és itt került a 10 parancsolat a szövetségbe. De mondom, hogy ha ezt tanítólát tegy, akkor kiderül, ez már egy előzetes munkának az eredménye. Pedig onnan vetik a biblia tudósok, hogy egyéb ilyen gyűjtemények is vannak a Tórán belül. Tehát a szorosabban vett Tórán belül egyéb gyűjtemények is vannak, és úgy tűnik, hogy ennél régebbiek is vannak, mint a 10 parancsolat. Úgy tűnik, hogy a 10 parancsolat már egy lecsitolódott egység, amely előtt voltak mások is. Megint csak felolvasok valamit a Mózes 5. könyvéből. A Tóra egy másik formáját idézem, a 5. Mózes 27-ben megint csak előről mondja a dolgot. Így szólt Mózes a lévita papokkal együtt Izraelhez, hallgass ide csendben, Izrael, ezen a napon lettél Istenednek az Úrnak népévé, hallgass azért Istenednek az Úrnak szavára. Ugyanaz a szituáció, mint a 2. Mózes 19-ben. És akkor következik egy 12 parancsolat, nem 10 parancsolat, hanem 12. Hallgassuk meg ezt a 12 parancsolatot. Ez úgy tűnik, hogy még régebbi, a 10 parancsolatnál régebbi. Majd kiderül, hogy miért valószínű ez a régebbi datálása ennek a 12 parancsolatnak. A léviták szólaljanak meg, és mondják ezt hangos szóval egész Izraelnek. Átkozott az, aki mesterember keze munkájával faragott vagy öntött bálványt készített, amit utál az Úr, és az titokban felállítja. Az egész nép mondja rá, ámen. Átkozott, aki gyalázza apját és anyját. Az egész nép mondja rá, ámen. Átkozott, aki elmozdítja fele barátja határkörét. Az egész nép mondja rá, ámen. átkozott, aki félrevezeti az apot az úton. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki bármiféle állattal közösül. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki a nővérével hál, akár apja lányával, akár anyja lányával. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki az anyósával hál. Regészét mondja rá, ámen. Átkozott, aki titokban agyonüti a fele barátját. Az egész nép mondja rá, ámen. Átkozott, aki veszteget és fogad el azért, hogy egy ártatlan embert megöljön. Az egész nép mondja rá, ámen. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igényt, és nem haterű cselekszik. Az egész nép mondja rá, ámen. Ine egy második. 1-12 parancsolat, illetve a figyeljünk föl, tilalom. Mind a 12 tilalom. Nem azt mondja, hogy mit kell csinálni, hanem azt, hogy mit tilos csinálni. Még ráadásul, hogy mi az, amit tilosban csinálni, titokban csinálni. Átkozott az, aki rejtve imádja a bálványát, rejtve embert, a politikát. Ez egy nagyon jellegzetes dolog, hogy tilalmak vannak, felsorolva, nem pedig konkrét pozitív parancsolatok. És ez így van a 10 parancsolatnál is gyakorlatilag közismert, hogy az egyetlen parancsolat a szülőkre vonatkozó, az összes többi is negatív formában, ne legyen idegen Istened, ne csinálj sokat, ne emleges fiába úgynevét, ne dolgozzál szombaton, és akkor tisztel atyára, de azt mondják, hogy ennek is minden bizonnyal a régebbi formája ugyancsak negatív volt, mert a 21. fejezetben ez van, ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az megint a negatív, a halállal bűnözés, és így tovább. Hát ez külön kellene aztán majd persze magyarázni, ne paráználkodjál, ez igazából nem morál, kódexbe tartozó parancsolat, hanem hogy ne avatkozzál bele olyan házasságba, olyan családi életbe, ahol gyermekek születhetnek, ahol funkcionál a házasság, ne légy házasság törő. Aztán ez, hogy ne lopj, ez fantasztikusan érdekes, a biblia tudósok azt mondják, hogy ez egyértelműen arra utalt, hogy ember ne lopj és ne tégy rabszolgálva. Mint hogy a 21. kérdettel olvassuk, ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnözjék. Tehát a ne lopj az ember rablásra és rabszolga tevékenységre, ember árulásra vonatkozik. És ez, hogy ne kíván felebarátod házát, stb. Szeretnék szabát közé, azt mondja, jaj, itt van egy szellem és spirituális ne kíván. Hát nem testvérek, értitek, hogy a héberszeg nem azt mondja, hogy szívedben ne kíván, hanem valahogy itt kellene fordítani a héber szót, hogy ne szerezd meg álmok módon felebarátod házát, feleségét, ötvés szabát. Ne makinálj, ne manipulálj az örök vagy az ébertől az értelmet. Na tehát testvére, itt van a helyzet, hogy különböző törvénygyűjtemények sokasága van a Tórában, és ezeket időrendben is el lehet helyezni, ahogyan vándoroltak, bementek a ígéret földjére, elhelyezkedtek, kezdtek földet művelni, új problémát jelentettek, társadalmi problémát, templomot építettek, új kultikus problémák, vallási problémák jelentettek, ezekre mind kellett valamit mondani, Tórát. És mondtak valamit. aztán összegyűjtötték is ezeket, egybe szerkesztették, és így alakult ki a szóra. Na most, ha elgondolkodunk el, miért csak negatívok annak, hogy ne tedd, ne tedd, ne imád az idegen Isten, de nincs az, hogy hogyan imád az igaz Isten. És ne paráználkodjál, ne törődj le másnak a család életében, de hogyan éled a saját család életet, erről egy állató nincs. Egy feleséged legyen, több feleséged legyen, ki uralkodjék. Mert egy állató nincs, csak a tilalom van. Na most azt mondják erre a teológusok, hogy a sok-sok tilalom tulajdonképpen kerítés. Letövekeli Isten a határ, amelyen belül zajlik az ő választásnézőnek az élete. Tehát ezek igazából nem paragrafusszerű törvények, hanem tilalmak, hogy aki ezen túl kilép, az már nem az Isten népe. Hogy aztán ezen belül hogyan kell élni, arra nincs rendelkezés. Egy vákum van az eredeti szórában. Betövekeli Isten, hogy aki idegen Isten imád, az nem. És így talán mind a 10 partot, vagy akár mennyi. Tehát egy vákum volt, hogy de hát belül, ha az Isten Isten, hogy hogyan kell élni. Ezt nem tudták elviselni ezt a vákumot, és elkezdték alkotni a pozitív parancsolatokat, hogy mit kell csinálni pozitív módon, aki engedelmeskedni akar. És ilyen módon felduzzadt a 10 parancsolat 613 parancsolattá. Jézus korában 613 tiltás parancs volt, ami tehát a kerítésen belüli életre vonatkozott. Ezek megmaradtak, ezek az ősi kerítések, de azon belül 613-ra növekedett a konkrét tilalmak és parancsolatoknak a sorozata. Tehát elindult egy fejlődés útján, minek nevezzük ezt, az, ami eredetileg ennyiből állt, hogy én Istenetek vagyok, vigyázok rátok, ti az én tórámat vegyétek és engedelmeskedjetek. De hát mi a tartalma a tórának? Egy laza határ, és azon belül az Isten konkrét esetről esetre való kinyilatkoztatása. A Szentlélek vezetése, ha nagyot ugrunk az ünszerség világában. Vagyis kiderül az, hogy a pásztor Isten is akarta érvényesíteni a gondolatát, nem elég a trónoló Isten. A trónoló Isten, a Jahve Isten meghúzta a határt, és a pásztoroló Isten útközben adott tanításokat a népnek. És ezekből jött ki aztán végül a 613, és ez tulajdonképpen nem rossz így, ha ment volna tovább, és lett volna 1000 meg 1100, vagyis mindig új, aztán a régit elavultnak mondták, hogy ez már nem időszerű, de nem ez történt, itt van a tragédia a tórával kapcsolatosan, hogy tudnék, megmerevedett az egész egy bizonyos ponton, ami Istennek aktuális üzenete volt, abból abszolút üzenetet, törvényt csináltak, és oda jutottak, amit Pál apostol így mondta, hogy a betű megöl, a szellem az, ami megeleveli. Elmaradt lassan a szellem, és megmaradt a betű, és kialakult egy rettenetesen merev rendszer, a törvénynek a rendszere. Tehát Isten gondoskodott róla, hogy bombázza valami, valaki, bombázzák ezt a rendszert. Mindig voltak karizmatikusok, akik az eredetiben éltek, az Isten tóráját vették az Istentől. Esetleg a 10 parancsolat valamelyik szabályához kötve mondtak valami konkrét vezetést. Tehát a trónoló és a pásztoró Isten egységében dolgoztak a karizmatikusok. Kialakult egy iszonyatos feszültség, amit így nevezünk, hogy az institúció és a karizma közötti feszültség. Erről a legközelebbi előadást fogok majd, ha Isten érte tartani januárban, az institúció és a karizma közti feszültség végig kíséri Izrael egész életét, megjelenik az egyházban is hamarosan, és a mai napig megoldatlan, mindig újra aktuális probléma, az intézmény, a papság, a hierarchia, a pápa, a dogmák, stb. És a karizmatikusok feszültsége. De ez már az Új Szövetségben is megjelenik, és mondom, Jézus korára teljesen bemerevedik a Tóra, a 613 parancsolatban, és ennek a Tórának az alapján dicséri halálra Jézus, aki mint karizmatikus megjelenik, és hozza a Tórának az eredeti értelmét. És itt van a kérdés, hogy mi volt tehát a Tórának az eredeti értelme? Mondom, hogy bomlik szét, a tízismások, a hatászjára már elviselhetetlenül sok. Mi volt Jézus gondolata szerint a Tóra, a gyökere az egésznek, a mag, ami aztán csirázik és gyümölcsödik különféle konkrét isteni vezetésekben? Nos, hát most már Új Szövetség világába lépünk át, az Új Szövetségi tudomány szerint Jézusnak a nagy igéje, amely a Tórát jelentette számára, ez, amit a tulajdonképpen idéz, ő maga is az Ószövetségben, de már az Ószövetségben a karizmatikusok összefoglalták a Tóra lényegét egy mondatba, és ez Jézus így idézi, tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, ez a Tórának az isteni maga. Nem az egészségeseknek van szükség, orvos, hanem a betegeknek, ebben az összefüggésben mondja Jézus, hogy az irgalmasságot akarja Isten, nem az áldozatot. Vagyis a Tórának az isteni maga nem az igazság, és nem az igazságosság, hanem az irgalom, az örök rend, az isteni örök rendű, nem az igazságra épül, hanem az isteni irgalmas, gyógyító, teremtő, újjáteremtő szeretetére. Ez a Tóra. Tehát oda érkezünk a Tóra tanulmányozásával, hogy a Tóra igazából Jézus Krisztus. A Tóra, Jézus Krisztusban testesült meg és ábrázolódott ki. Irgalmasságot akarok. Most jön az, hogy mi van az igazsággal, mi van az ítélettel. Hát az a van, amit már százszor elmondtam, még egyszer elmondom. Van ítélet a Tórán belül, van ítélet az irgalmasságon belül, de a viszonyulás nem az, hogy alternatíva, hogy vagy ítélet, némelyek ítéletet kapnak, mások irgalmat, hanem az irgalmasságon, mint végső Tórán belül van ítélet is. Az ítélet eszköze az irgalmasságnak, nem alternatívája. Ez az, amit Jézus hirdetett, és ez az evangéliumnak a teljessége. A Tóra tehát végső magvában az isteni rend, amelyik megbomolhatott az Isten újra teremti, és ennek az isteni rendnek a vezér ereje, nem gondolata, vezér ereje, az Isten irgalmasságra. Ez öltött testet Jézusban. Ezzel állították szembe a kultikus törvényeket, amiket áthágott Jézus. Ezzel állították szembe a atyát, hagyományát, amint Jézus törvényesen nyugodtan átlépett, és az atyák hagyománya és a Tórának a 613 parancsata alapján halálra ítélték Jézus, akiben a Tóra megtettetik. És ez a viszonyú tragédia, ez az ember igazi tragédiája. Hagyjuk meg a